Inkább nézzük meg az Isten igéjét. Ugyanis az ige az a legmagasabb rendű törvény ebben a világban. És nézzétek, lehet törvény ellen menni, az Isten rendje ellen menni, de az nem jó. Lehet azt mondani, hogy az elektromos áram, az elektromosság, az mindegy, engem nem érdekel, elkezdett fogdosni az elektromosságot, nem fogsz belőle jól kijönni, bármilyen vagány vagy. Tehát a törvény ellen menni nem jó. És az Isten igéje az a legmagasabb rendű szellemi törvény, fizikai törvény, erkölcsi törvény, az Istennek a rendje, amiben ha az ember beleilleszkedik, abból áldás jön. Így van? Tehát az ember megismerte az elektromosságot, beleilleszkedett, mennyi áldás jön belőle? Fölkapcsoljuk a villanyt, világít, bekapcsoljuk a klímát, hűt, ha kell, fűt, mindenféle áldás jön belőle, ezért ne legyél lázadó, ne legyél olyan, aki szembe megy az Isten rendjével, az Isten szellemi, erkölcsi, fizikai törvényeivel, mert abból megráz az áram. Abból romlás jön, abból az jön, amit itt hallottunk az első szakaszban, hogy tönkre mennek dolgok, és az ember megsebződik, megsérül, kárt szenved, de amikor az Isten rendjébe, az ő törvényeibe beleilleszkedsz, akkor az pedig föl fog emelni téged. És sokkal jobb fölemeltetve élni, áldásban élni, az Istennek dicsőséget adva élni. Jó, úgyhogy most szeretnék egy ilyen isteni törvényről beszélni nektek, amit így a Szent Szellem az elmúlt időszakban megújított bennem. Én ezt a címet adtam neki, hogy áldozatok az új szövetségben. Áldozatok az új szövetségben. Ugyanis volt egy nagyon jó vezetői alkalmunk Gödöllőn, amikor a pásztorokkal, vezetőkkel együtt voltunk ebben a januári bőti ima időszakban, és ott több profétai kijelentés elhangzott, és ott volt egy ilyen profétai ige, amiben engem is nagyon erőteljesen megérintett. És utána elkezdtem ezt tanulmányozni a Bibliában, és ebből nőtt ki ez a szolgálat és ez a tanítás. És ez a profécia arról szólt, hogy az ember hajlamos arra, hogy mindent elkérjen az Istentől. Csak az Istennel való kapcsolatunkban nagyon fontos szerepe van az áldozatoknak. Az áldozatoknak. Az áldozatoknak, és hogyha az áldozat nincsen meg az ember részéről, az Istennel való kapcsolatunk nem tud egészségesen működni. Ugye ma egy olyan társadalomban élünk, olyan családokban nőnek fel az új generációk, nem úgy, mint 50 évvel ezelőtt, hogy az apuka, anyuka mindent megad. Áldozatok nélkül el lehet venni otthon, meg lehet kapni, néhány családban nagyon egészségtelenül működik már ez, hogy minden, ami szemszáj kíván, megkap az új generáció, és nem tudja megbecsülni, nem tudja értékelni, mert az előző generáció még megküzdött érte, még komoly áldozatokat hozott érte, de és ezért még van becsülete a dolognak. De az új generáció sok esetben nem hozta meg az áldozatokat ezzel kapcsolatban. És az Istennel való kapcsolatunkban nagyon fontos szerepe van az áldozatoknak. Erről szeretnék nektek egy képet adni, hogy megértsük az Isten igéjének ezt a gondolkodás módját, mert ez segíteni fog bennünket jó néhány dologban. Mégpedig már az Ószövetségben, az Új Szövetségben is, az Isten és az ember kapcsolatában kellett, hogy ott legyen az áldozat. Kellett, hogy ott legyen az áldozat. Ez az Isten gondolkozása szerint való, nem az emberi logika szerint való, ezért meg kell tanulnunk, kilépnünk a mi szűk, racionális dobozunkból időnként, mert az Istennek a doboza sokkal tágasabb, aznak nem látjuk a végét, és nem tudjuk befogni az ő gondolkozásának a határait. De az áldozatnak egy jelentős szerepe van. Az áldozat az, ami utat nyit nekünk a láthatatlan világ felé, ami utat nyit nekünk az Isten országa felé, az Istennel való kapcsolatunk felé, és az Istenhez való közeledésünknek ez egy fontos része volt, hogy áldozatokat kellett hozni az Úrnak. És természetesen Isten maga is hogyan közeledett az emberhez? Áldozatot hozott az emberért. Az ő áldozata volt a legnagyobb, amit Jézus Krisztus megtett értünk. Az ő egyetlen és tökéletes áldozata volt az a legnagyobb. Tehát nekünk meg kell értenünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkban az áldozat vállalásnak, az áldozatnak nagy szerepe van. Ugyanis, hogyha ezt nem értjük meg, akkor könnyen bedugul, akadályoztatások jönnek be, és nem tud működni az Isten-ember kapcsolata. Nem tud működni a kölcsönös adásvevés, ahogy a Biblia adja, mondja, pedig én nekem szükségem van arra, hogy a mennyből minden jó és tökéletes ajándék eljusson az életembe. És neked is szükséged van erre, hogy a mennyeknek a jó és tökéletes ajándéka eljussanak. De ebbe az Isten-ember kapcsolatába ott kell, hogy legyen az áldozat. Az ember részéről és az Isten részéről. Az Isten részéről már megtörtént. Ez az áldozat maga Jézus Krisztus volt. Ő a legtöbbet, a legdrágábbat, az egyetlen egyet odaadta, az életét feláldozta azért, hogy az ember és az Isten kapcsolata kibéküljön, áldott legyen. Most a másik oldalról fogok beszélni. Az Isten és az ember kapcsolatában kell, hogy az ember részéről is meglegyenek az áldozatok. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat jól tudjon működni a kölcsönös adásvevésben, és átjárható és áldott legyen. Tehát most az emberi oldalról fogok beszélni, és tehát az áldozatnak nagy szerepe van. Ezt a szellemi törvényszerűséget még az okult emberek is megértették, ezért olvasunk, hallunk, néha, hogy a sátánisták állatokat áldoznak, meg mindenféle buta dolgot csinálnak, de az igaz, amit ők megértettek, hogy a szellemvilághoz, a láthatatlan világhoz az út az áldozaton keresztül vezet. Ez egy rossz út, rossz irány, amifelé irányították őt, de az Istennel való kapcsolatunkban is megvan az áldozatnak a szerepe. És a Bibliát nem lehet megérteni anélkül, hogy ne értsük meg az áldozatokat. Az Ószövetség nem értelmezhető anélkül, az Új Szövetség nem értelmezhető anélkül, ha nem értsük meg az áldozatoknak a szerepét, hogy milyen szerepe van az Isten és az ember kapcsolatában. És az is látszik, ahol az áldozatok az emberi oldalról elsekélyesednek, elgyengülnek az áldozathozatalok, ott az Istennel való közösség is elgyengül és ellaposodik. Nem tudom, ezt értettétek-e? Ez egy fajsúlyos dolog. Ahol az emberi oldalról, mivel az isteni oldalról az áldozat az egy és tökéletes, és maradandó és örökkévaló Jézus Krisztus által, de hogy az emberi oldalról az áldozatok elsekélyesednek, elgyengülnek, az Istennel való kapcsolat is ellaposodik, és könnyen bedugul az Istenhez való kötődésünk és kapcsolódásunk, és a tőle jövő áldások elsekélyesednek, és gyakran elmaradnak. Az is látszik, hogy ahol az áldozatban megerősödünk és megújulunk, ott az Isten oldaláról a mennyei dolgok is egyre jobban aktiválódnak az életünkbe. Tehát az áldozatot ne kapcsolt ki az Istennel való kapcsolatodból. Ne állj be arra a gondolkozásra, hogy a te urad azért van, hogy ő kiszolgáljon téged. Nem ezért van. Ő a világ mindenség ura, és a mi kötődésünk sokkal több ennél, mint hogy ő betölti a mi szükségünket. Ez csak természetes következmény ennek, hogy amikor az ember az Istennel kapcsolatba kerül, ahogy hallottuk a bizonságokban, fölépül, meggyógyul, ez egy következmény, ez egy gyümölcs. De a lényeg a vele való közösség. És ebben nagyon nagy szerepe van az áldozatnak. És ha megnézzük, csak röviden szeretnék egy átfogó képet adni nektek, mindez 2-3 órában megpróbálom összefoglalni, de csak bevezetem ezt a témát, mert tényleg ez egy olyan tágas, mély téma, de inkább csak a lényegét szeretném bemutatni, egy-két mondatban az ószövetségi alapokat megnézni, és inkább az újszövetségi áldozatoknak a szerepét bemutatjuk. Jövő héten folytathatom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Csak az a baj, hogy már naptárom annyira tele van, hogy nehéz lesz ezt most módosítani, de mindenképpen szívesen is jövök és folytatjuk. Csak egy-két mondatot, hogy megértsük az áldozatra, 3 szó van a Bibliában, a héberben és a görög nyelvben, egy kicsit közelebb hozza hozzánk ezt a szót. A zebah szó a héberben a következőt jelenti, hogy lemészárolt áldozatoknak a húsát jelenti, egy olyan áldozatot, amit az Úr előtt mutattak be és égettek el, és egy olyan áldozatot, amit részben elégettek az Isten előtt, részben elfogyasztottak. Amúgy az áldozatnak mindig ez a kettős hatása van, az egyik rész eljut az Istenhez, a másik része pedig nekünk hoz áldást, nekünk hoz táplálékot. A másik szó a prospero, görög szó, az áldozat, ami azt jelenti, hogy odavisz, felajánl, bemutat, közeledik, tehát az áldozat az Istenhez való közeledésünknek egy fontos része. Bánik valakivel, tehát a prospero szó az a közeledés, felajánlás, odavisz, felajánl valamit. És a harmadik, szintén egy görög szó, a tüszia, az áldozati ajándék és az áldozati szertartásról szól. De ez csak így röviden, így, hogy kicsit belelássunk mélyebben ebbe. Tehát az Ószövetségben, ugyan azért is szeretek arról beszélni, mikor egy témáról beszélek, mindig az egész Bibliát szoktam tanulmányozni, mert az Ószövetség tette le az alapokat, Jézus húzta fel a falakat, az apostolok meg a tetőt is. Így látunk egyensúlyba komplex képet az Istentől jövő kijelentéssel kapcsolatban. Az Ószövetségben, mindjárt föl is olvasok néhány igét, már a leges legelején, a teremtés után megjelenik az Isten és az ember kapcsolatában az áldozat. Ez még így spontán, így az ember megértette, ráérzett az áldozat szerepére. Az első történet, ahol erről olvasunk, az Ádám és családja életében van. A Kain és az Ábel áldozatot visz az Istennek. Így olvasunk erről, mert már itt meglátjuk az áldozatnak a lényegét, a leges legelején a Bibliában. Miután megszületett Ábel és Kain, úgy olvassuk az 1 Mózes 4.2.12-ben, majd újból szült annak testvérét Ábelt, Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő, tehát mind a két irányba ment el a két fiatalember. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Mit csinált? Áldozatot vitt a föld gyümölcséből. Mit jelentett ez? Az a termés, ami a földön termett, annak a javát, az elejét, a legszebbet oda vitte az Istennek hálaáldozatul, oda vitte és így közeledett az Úrhoz. Nem tudom, hogy ezt elégette, vagy milyen módon, de az Istennek áldozta, és ez az áldozat a Káin Isten keresését mutatta. És Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből, tehát Ábel pedig, mivel ő bárány, juhász volt, bárányokkal foglalkozott, ő levágotta a egyik legszebbet, a legfrissebbet, a számára a legkedvesebbet, levágta, hogy az Istennek hála áldozatul bemutassa, és így közeledett az Úrhoz, és mikor áldozatot hoztak, akkor imádkoztak, az Istennel beszélgettek, és ilyen módon tették ezt. És úgy olvassuk, hogy az Úr rátekintett Ábelre és az áldozatára, de a Kain áldozatára nem tekintett. Tehát az áldozatnak az illata fölkerült az Istenhez, és az egyik az kedves volt az Isten előtt, a másik nem volt kedves az Isten előtt. Mi a különbség a kettő között? Mindegyik áldozatban volt ár, amit meg kellett fizetni, mindegyiknek volt egy értéke, mindegyikben benne volt az embernek a szíve, de a különbség a kettő között az volt, hogy Ábel tiszta szívből hozta ezt az áldozatot. Tiszta szívből hálás volt az Istennek, elismerte, hogy minden juhszaporulat az az Istennek az áldása, és ebből a tiszta szívből közeledett az Istenhez. Káinnak a szíve nem volt tiszta. Ezt később olvassuk az Újszövetségben, és most nem akarok mélyen belemenni. Nem volt tiszta, nem hozta tisztán ezt az áldozatot, hanem lehet, hogy azért, mert az apja mondta, hogy így kell közeledni az Istenhez. Lehet, hogy kényszerből tette, de nem az Isten iránt való tiszta közeledésből tette, és ezért az ő áldozatára nem jött válasz. Figyeljetek, az áldozatra mindig jön válasz az Istentől. Ezért, hogyha válaszokat akarsz kapni az Istentől, áldozatokat kell hoznunk. Olyan áldozatokat, amelyek tetszenek az Istennek. Nem a mi fejünk szerint, majd mindjárt megnézzük, hogy az Új Szövetségben hogy működött ez. És Isten rátekintett Ábelre, megáldotta, megsegítette, támogatta az ő életét, és nem tekintett rá Kainra, és ezért Kainba a gonoszság, a rossz szív miatt egyre jobban elkezdett növekedni, és tudjuk, hogy gyilkosság lett a vége, rossz lett ennek a vége, és átok alá került, romlásba került az élete. Most az ő életének az elemzésébe nem megyünk bele. De a lényeg az, hogy a Zsidó 11 így mondja, hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot. Mi az az áldozat, ami tetszik az Istennek? Ami mögött élő hit van, ami mögött tiszta szív van, ami mögött az Isten keresésnek egy szomjúsága van. Ez az az áldozat, ami kedves az Istennek. És ez az az áldozat, amire jönni fog mennyei válasz. Amen. Jönni fog mennyei válasz. És így Ábelnek a válasza, Ábelnek a áldozatára jött válasz. Most nem megyünk abba bele, hogy Ábel volt az a az első előképe annak, hogy volt valaki, aki Isten szerint való módon áldozatot vállalt értünk, ez pedig Jézus Krisztus volt. A bűn miatt a gonosz emberek ölték meg őt azért, hogy a gonosz emberek utána emiatt az áldozat miatt meg tudjanak szabadulni, meg tudjanak gyógyulni, és ki tudjanak jönni. Ábel volt az első előképe Jézus Krisztusnak. Tehát itt látjuk, hogy hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, ezáltal nyert bizonyosságot arról, hogy ő igaz. Az áldozatnak nagy szerepe van a megigazulásban, most ebben nem megyek bele, mert Jézus Krisztus által nekünk örökre tökéletessé tette ezt az utat számunkra. És bizonyságot tett áldozatai arándékáról Isten. Tehát Isten lereagálta ezt az áldozatot, és látjuk, hogy Káinnak a sorsa és Ábelnek a sorsa teljesen más lett. Ábel az áldást tudta magáévá és fölemeltetett, Kain pedig elutasítatott, levettetett, a bűn kezdett rajta uralkodni. És nekünk is el kell döntenünk, hogy az ábeli úton megyünk, vagy a káini úton megyünk. És ebben nagy szerepe van a tiszta szívvel, hitáltal hozott áldozatnak. Ez volt az alappélda a Bibliában, ami bemutatja azt, hogy az ember és az Isten kapcsolatában, az ember, ahogy közeledik az Istenhez, abban jelentős szerepe van az áldozat vállalásnak. Ha nincs benne az áldozat, az ember nem tudja elérni az Istent. Halló? Ha nincs benne az áldozat, az ember nem tudja elérni az Istent. Az Isten az áldozatra reagál. Amikor az áldozatnak a jó illatát, a tiszta szívből hozott, hitből hozott áldozat jó illatát megérzi az Isten, akkor lereagálja azt, válaszol arra, áldást mond, segítséget ad, és elkezd cselekedni az embernek az életében. Ez az alapelv, ami az egész Bibliában végigvonul. És természetesen utána megértették, egyre szélesebb kijelentést kaptak az Isten emberei az áldozat vállalásnak a szerepéről. Mi az áldozat? Az áldozat valami olyan felajánlás, ami mögött ár van, ami mögött pénzügyi ár van, időben odatett ár van, ami mögött fizikai erőben odatett ár van, ami mögött a mi értékeinkből föláldozott ár van. Ez az, ami hitáltal kedves az Istennek, és ami jó illatot fog hozni az Isten számára, és utána áldást az életünkbe. Utána a törvénynek a korszaka jött, tehát a pátriárkák idejében, az ősatyák idejében a spontán való áldozatnak az időszaka jött. Amikor úgy keresték az Istent, mert bajba voltak, vagy olyan szituációban, akkor a spontán ráéreztek az áldozatokra, megtették. És erre jött mennyei reakció, Ábrahám ebben él, többször mutatott be áldozatot is spontán. Utána jött a törvénynek az időszaka, amikor Mózes egy részletes kijelentést kapott az áldozati rendszerről, és mindenféle áldozatokat hoztak létre. Én most csak néhányat felsorolok. Ilyen volt a hálaáldozat, amit akkor kellett vinni, mikor valami jó dolog történt az életében, megszületett egy gyermek, sikeres üzletet kötött, vagy levizsgázott az iskolába, vagy valami olyan fontos esemény történt az életükben, akkor elmentek és úgy közeledtek az Istenhez, hogy egy áldozatot hoztak, aminek értéke volt, ami nem egy üres, jelentéktelen dolog volt, akkor hála áldozatot mutattak be az Istennek. Ez mind a mai napig helyes és jó, mert az a helyzet, ahol hála van, a hálaadás mindig elkészíti a következő áldást. Ha nincs hálaadás, hálátlanok vagyunk az emberi kapcsolatokban, hálátlanok vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban, onnan lehet, hogy több nem fog jönni, mert te se szívesen adsz valakinek, ha nem látod, hogy megbecsüli azt. Így van? Tehát a hála áldozat. Ilyen volt az engesztelő, a bűnért való áldozat. Ez az, amit Jézus Krisztus már betöltött. Nekünk már nem kell ezt megtennünk. Ilyen volt az illatáldozat. Ilyen volt a jóvátételi áldozat. Ilyen volt a béke áldozat, mikor megbékültek egymással. Ilyen volt az emlékeztető áldozat. Ilyen volt a féltékenységi áldozat, mikor a házassági konfliktusok voltak. És jó néhány áldozat volt, amit az Ószövetségben rendszeresen gyakorolni kellett. El kellett menni megvenni egy állatot, mit tudom én, egy bárányt, vagy megvenni egy kis madarat, vagy megvenni valamit, aminek értéke volt, és tiszta szívvel az Isten elé járulni, hogy az a bűn megbocsájtasson, hogy az a probléma megoldódjon. Tehát az áldozatoknak egy rendszerezett formáját gyakorolták az Ószövetségben. És ez az Úrhoz való közeledésüknek része volt, hogy az ő támogatását, segítségét, bűnbocsánatát elnyerjék. Ez fontos esemény volt az Ószövetség ember számára. De hála Istennek, ma már egy új korszakban vagyunk benne. Egy új korszakban vagyunk benne, és mivel látta Isten, hogy ez a rendszer nem túl tökéletes, ezért egy új áldozati rendet hozott létre az új szövetségben. De mielőtt ezt megnézzük, csak hadd mondjak egy példát, hogy az ószövetségi ember számára mit jelentett az, hogy valaminek ára van. Mi sokszor hozzá vagyunk szokva, hogy ingyen vannak dolgok, és már a jogaink elég nagyok, hogy követeljük akár otthon, akár máshol, hogy ingyen vannak a dolgok. De minden mögött áldozat kell, hogy legyen. Isten nem is ad áldást úgy, hogy ami mögött nincs áldozat. Ha ahol nincs áldozat, a legtöbb lottó tulajdonos, amíg mögött nincs áldozat, vagy olyan jelentéktelen, nem is tudja megtartani az áldását. Az egyik része alkoholista lesz, ez lesz, az lesz, tönkre megy bele, mert nem volt áldozat az áldás mögött. És ez egy istentelen út, ez e világnak az útja, ez nem az Istennek az útja. De nézzük még egy-két mondatot, mielőtt az új szövetségre rátérünk, hogy hogyan gondolkoztak az ószövetség emberek. Például az egyik alkalommal Dávid, csak a Dávid szívét lézzétek meg. Dávid áldozatot akart bemutatni az Istennek. Ez megvan írva a Krónika könyvében, hogy egy mezőt akart megvenni, hogy áldozatot bemutasson be ott az Istennek. Az volt a szívében. És elment ennek a mezőnek a tulajdonosához, és az a mezőnek a tulajdonosa nagyon tisztelte Dávidot, és azt mondta, semmi gond, királyom, mutasd meg ezt az áldozatot, én ezt a területet, ezt a telket ingyen neked adom. Nagyon nagyvonalú volt. Áldozatot, ez az ő áldozata volt, hogy az Isten emberének oda akart adni ezt a telket ingyen. De Dávid gondolkozásában benne volt valami. Azt mondta, hogy én ezt nem fogadhatom el. Én nem akarok Istennek úgy áldozatot bemutatni, hogy az nekem ingyen van. Hanem én kifizetem, sőt, nem csak annyit fizetek, ami a normál ár, hanem bőségesen megfizetem ennek a telek árát, mert Dávid megértette az áldozatnak a szerepét. És ez az Istennel való közösségében, ez egy fontos dolog volt, és így vette meg a telket, hiába úgy szólta az a telek tulajdonos, ő nem fogadta el ingyen. Mert az ószövetségi ember értette az Isten és az ember kapcsolatában az áldozatnak a szerepét. És utána Dávidot meg is áldotta Isten, nem véletlenül van benne a Bibliában az egyik legkiemelkedőbb Istennek az embere. Egy-két ószövetségi igét hadd olvassunk, amelyek mind a mai napig érvényesek. A Zsoltárok 66:13-15. Áldozatokkal megyek a házadba, teljesítem fogadalmaimat, amelyet ajkam kimondott, a szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be néked áldozatul. Kosokat is áldozok, marhákat, bakokat készítek el neked. Ugye az Ószövetségben az egyik leggyakoribb áldozati forma az állatáldozat volt. Ma már ez tőlünk eléggé idegen, de akkor egy kicsit most tegyük félre az állatokat. De figyelj, ahhoz, hogy egy kost feláldozzon, ahhoz, hogy egy bakot feláldozzon, ahhoz, hogy egy bárányt feláldozzon, annak ára volt. Ma egy kost megvenni, egy bárányt megvenni, egy bárány nem tudom mennyire lehet, de 20 ezer forint alatt szerintem semmiképpen nem lehet megvenni egy ilyet. Tehát emögött ár volt. Tehát a mai ember egy kicsit így gondolkozzon. Az áldozat benne volt ebbe. És azt mondja, hogy én áldozatokkal megyek a te házadba. Én úgy közeledek hozzám, Istenem, hogy hozom az én áldozataimat. Mert megismerték az Istennek a gondolkozását. És menjünk tovább. A példabeszédek 15:8 azt mondja, a bűnösök áldozatát utálja az Úr, de a becsületesek áldozatát, imádságát pedig kedveli. Tehát az áldozathozatalban nem csak az áldozat volt a lényeg, hanem hogy milyen szívvel hozták. Milyen szívvel hozták ezt az áldozatot, hogy az elfogadott lett, vagy elutasított lett az Isten részéről. Vagy a Zsoltárok 4:6-7, igaz áldozattal áldozzatok és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, ránk ragyogna orcád világossága, Uram. Tehát hogyan közeledtek az Istennel? Igaz áldozatokat hoztak, és az áldozattal együtt imádkoztak, és utána ennek a gyümölcse az lett, ha ez az áldozat el lett fogadva, hogy jó napokat látott az ember. Szereted a jó napokat? Én szeretem a jó napokat. Szeretem a jó napokat. Amikor amihez hozzányúlok, sikerül. Amikor egy csomó öröm ér. Amikor jó dolgok történnek az életembe. Az elmúlt két hét is ilyen jó napoknak a sorozata volt. A jó napok. De ott kell, hogy legyen benne az Istennek meghozott áldozat. Ami igaz áldozat, ami tiszta szívvel meghozott áldozat. És az Úrba való bizalom ezzel kapcsolatban. Még egy Zsoltárt hadd olvassak így az Ószövetség, mielőtt rátérünk az Új Szövetségre. Zsoltárok 27.6. Azt mondja, így hát felemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában. Éneket zengek az Úrnak. Ez milyen áldozat volt, mikor győzelmet szerzett Dávid? Az ellenségei között meg tudott állni, győzelmet tudott venni az ő hadserege. És azt mondja, ezért, mivel az Úr megáldott engem, megsegített engem, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában. Ezt ma úgy mondanánk, hogy az Úr házában, az Isten tiszteleten. Örvendezve mutatok be áldozatot, és éneket zengek az Istennek. Ez volt a hála áldozat. Ami fontos, hogy meglegyen az életünkben. A hála áldozat, minden jelentősebb áldás, ami történik az életedben, vigyél utána hála áldozatot, mert a hála áldozat elkészíti a következő áldásodnak az útját. Mert ahol megbecsülik a jó dolgokat, ott Isten újabb és újabb jó dolgokat fog hozni. De ahol nem becsülik meg a jó dolgokat, ott bedugul a forrás előbb-utóbb. És a hála áldozatnak ezért különösen nagy szerepe volt. És a hála áldozattal így olvassuk tovább. Azt mondja, halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg, mindig imádkoztak az áldozattal együtt. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszolt, színed elé járulok, Uram. Tehát az, hogyan járult az Isten színe elé Dávid? Hogyan járultak az Ószövetség emberek? Úgy, hogy áldozatokat vittek, és így járultak. Ezért mondja a Biblia, hogy senki ne jelenjen meg üres kézzel az Isten előtt. Senki ne menjen az Úr előtt úgy, hogy nem hozott áldozatot. Pedig hogy meg lehet szokni ezt? Hát hozzon a szeder testvér áldozatot. Hát neki van miből. De az ő áldozata, az az ő áldása. Az nem a tiéd. Az ő űrelé való járása, az az ő áldása. És neked is fontos, hogy meglegyen az áldozatod. És az Isten számára nem az áldozat nagysága volt a meghatározó, hanem a szívvel meghozott, és az emberi lehetőséghez képest meghozott áldozat. Csak legyen ára. Ha nincsen ára valaminek, az még nekünk is értéktelen. Így van? Az mindegy, ha van, ha nem, ha elromlik, ha nem, ha működik, ha nem, ha ott van, ha nem, nem számít. Aminek nincsen értéke, de aminek ára van, amiért mi dolgoztunk, kemény árat fizettünk időben, energiában, anyagilag, stb., azt azért megbecsüljük jobb helyen, nem? Miért? Mert ára van. Na az Isten előtt kedves az 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 áldozat, aminek ára van. És menjünk tovább, még a Malakiás, hadd legyen ez a... Még van egy Dániel ige, és akkor megyünk az Új Szövetségre, mert arról szeretnék kicsit többet beszélni. A Malakiás 2:12-13, 3:3-4 ezt mondja, írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátrából, aki ilyen követett el. Tehát itt a bűnökről beszél, aki hallgat rá, még ha áldozatot is visz a seregek urának. Könnyeivel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhájtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, nem fogadja el kegyelmesen tőletek. Tehát mi volt itt a probléma? Hogy nem tértek meg a bűnökből, és azért gyakorolták az áldozatot, és elvárták, hogy az Isten reagáljon. De az Isten nem reagált, azt mondja, nem tekintek az áldozatra. Miért? Mert nem tiszta a szívetek, nem tiszta a kezetek, nem tiszta az életetek, mert tudjátok az én igémet, és nem tértetek meg dolgokból. Tehát az áldozatot tiszta szívvel kell hozni, tiszta kezeket felemelve, majd akkor így folytatja, hogy majd eljön az az idő, amikor majd igaz áldozatokat visztek az Úrhoz. És ez olyan kedves lesz az Úrnak, a Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Tehát eljön az az idő, az igaz áldozat. Tehát amiről most beszélek, ez a tiszta szívből, hitáltal meghozott áldozat. Az a kedves az Isten előtt. Nem az az áldozat, amihez vér ragad, amihez tisztátalan cselekedetek, dolgok ragadnak. Tehát az áldozatot tiszta szívvel, tiszta kézzel kell hozni. És ahogy a Dániel 9:21-ben olvassuk, a tiszta szívvel meghozott áldozat, azt mondja, még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, aki azelőtt láttam látomásban, ugye ő volt az egyik főangyal, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Mit csinál Dániel? Az esti áldozatát vitte, és mondta az imádságot, közeledett az Istenhez, és ezt tiszta szívvel tette, hittel tette, és jött a válasz a mennyből. Megjelent ott Gábriel angyal, elmondta, hogy mi a teendő, elmondta, hogy mit cselekedjen, hogyan tudja azokat a helyzeteket lekezelni, amiben benne van Dániel. És profétált utána Dániel. És figyeljetek, így működött mindegyik. Ugyanezt tette Ábrahám, ugyanezt tette Mózes, ugyanezt tette Anna, aki bajba volt, mert nem volt gyereke, ugyanezt tette Zakariás, mikor megjelent neki az angyal, hogy bent voltak, és áldozatot mutattak be az Istennek. És keresztelő János is így született, hogy az apja, aki pap volt, bevitte az áldozatot, és imádkozott, és ott megjelent neki az angyal, és kijelentette, hogy gyermeket fog fogadni az, aki már évtizedek óta meddő volt. Mert az áldozatra Isten letekint. És az áldozat és az imádság, ez egy olyan kombináció, ami kedves az Istennek. Tehát áldozat nélkül, ár megfizetése nélkül nem lehetett közel kerülni és közeledni az Istenhez. Nem lehetett közel kerülni az Istenhez. És ez így van ma is. Ez így van ma is. És adja az Isten, hogy a Szent Szellem meg tudja újítani az áldozatkészséget az életedbe. Hogy tudja tudatosítani ezt benned. Mert az az áldozat, amit az ember hoz az Istennel való kapcsolatáért, az az áldozat jelentéktelen lesz ahhoz, ami a mennyből utána az életedre lejön. Ámen! Ez így van! Na nézzük, hogy akkor az új szövetségben, hiszen az új szövetségben Jézus Krisztus miatt egy gyökeres radikális változás történt. Egy gyökeres radikális változás. Mert az Ószövetségben az ember hozott áldozatokat az Istennek, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljen. De az új szövetség egy új fejezetet nyitott meg. Az Isten hozott áldozatot az emberért. Hogy a legdrágábbat odaadta, a legtökéletesebbet odaadta, az egyetlen egyet odaadta az ő fiát az emberért. Hogy ez a kapcsolat az Isten és az ember között átjárható legyen, és kölcsönössé váljon. Erről számtalan helyen beszél az új szövetség. Úgyhogy nem is olvasok csak egy-két igét. A Zsidó 10:14-22-ben. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen egy, aminek nagyon nagy volt az ára, ami tiszta szívből jött, ami a legdrágább volt az Isten számára, ezzel az egyetlen egy áldozatával örökre az Isten oldaláról elkészítette az embernek a kapcsolatot, hogy az Istennek többet nem kell áldozatot vállalnia, hanem az ember bármikor mehet az Istenhez, mert az ő oldaláról elkészítette az Isten és az ember kapcsolatát. És ez Jézus Krisztus volt. És ezáltal erről tesz bizonságot a Szent Szellem is. Ez az a szövetség, amiben beléptünk, az új szövetség. És ezért már úgy mondja egy zsidókhoz írt levélben Pál, nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Tehát ezért nekünk már nem kell különféle áldozatokat bemutatni a bűnért, mert hitáltal, kegyelemből megragadhatjuk a Krisztusnak az áldozatát, amire örökre elegendővé tette. Ezért azt mondja, hogy teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez. Jézus Krisztus vére által, ami által megnyitotta előttünk az utat, megnyitotta ezt a kaput az ő halála és feltámadása által. És ezért is bátorít bennünket oda, hogy járuljunk oda igaz szívvel az ő jelenlétéhez. Tehát Isten rendelte, a Róma 3-ban Pál azt mondja, hogy Isten rendelte őt engesztelül áldozatul azoknak, akik a vérében hisznek, hogy az igazságát megmutassa. Na nem is olvasom tovább, de még az Efézusban, még ezt megemlítem, Efézus 5:2, hogy önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Tehát Jézus Krisztus volt az, aki az Isten oldaláról a legnagyobb áldozatot hozta értünk. És amikor ezt az Isten elfogadta ezt az áldozatot, amikor a vére kifolyt, elfogadta ezt az áldozatot, és ezzel elkészítette az utat nekünk, hogy mi közeledhetünk az Istenhez. Most már az emberi oldalról kellenek ezek az áldozatok. De ez már messze nem olyan kaliberű, mint az az áldozat, amit Jézus Krisztus hozott meg. És az új szövetségben, tehát ez Jézus Krisztus áldozata alapozta meg az Istennel való kapcsolatunkat. Ámen! Ez volt a legnagyobb áldozat. De az Ószövetséghez képest az Új Szövetségben még megváltozott valami. Ebben az áldozattal kapcsolatban megváltozott valami. Mégpedig az Ószövetségben fizikai áldozatok voltak. Az Új Szövetségben pedig szellemi áldozatok vannak. Az Ószövetségben fizikai áldozatok voltak, az Új Szövetségben pedig szellemi áldozatok voltak. Nézzük meg ezt, hogy hogyan működik. 1 Péter 2, 3, 9. És utána be is mutatom nektek röviden, hogy mik azok a szellemi áldozatok. 1 Péter 2, 3, 9. Azt mondja, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hányan kóstoltatok bele, hogy jó az Úr? Hadd nézzem. Mi megízleltük, hogy jóságos az Úr. Amen. És így folytatja tovább. Ezért járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz. Miről beszél itt? Milyen kőről? Nézzétek csak meg. Amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által. Tehát ez hirtelen nehezen érthető. De tudod, mikor érthető? Gyakorlatilag ugyanazt a képet használja, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben hogyan közeledtek az Istenhez? Elmentek a templomhoz, ami az Isten tiszteletnek a helye volt, áldozatokat mutattak be, és az jó illat, hogy tiszta szívből, igaz szívből jött, jó illatként ment fel a mennybe, és Isten lereagálta. Ugyanez van az Új Szövetségben is. Csak itt már nem a templomhoz járulunk, hanem az élő sarokkőhöz. Az élő sarokkőhöz, aki nem más, mint Jézus Krisztus. A sarokkő az még mindig megvan Jeruzsálemben. Ősszel tervezünk egy izraeli utat, legyen ez a reklám helye, még egy hétig lehet jelentkezni, ahol megnézzük ezt a sarokkövet, meg sok mindent Jeruzsálemben, meg Izraelben. Ezt ne hagyd ki. És ez a sarokkő ott van beépítve a hegybe, erre épült fel a templom, erre épült fel minden. Képzeljétek el, a történelmi vihara sok mindent megváltoztatott ott, de ez a sarokkő még most is rendíthetetlen. Mert ez bemutatja, hogy az Istennel való közösségünk, hogyha erre a sarokkőre építjük, az rendíthetetlen. Tehát itt leírja, hogy az, ami fizikailag működött, most szellemileg működik. Itt a sarokkő Jézus Krisztus, itt szellemi ház, már nem fizikai templomról van szó, szent papsággá, az egyetemes papság, akik Jézus Krisztusban mindegyik, mindannyian vagyunk, szellemi áldozatokat ajánlunk fel, már nem fizikai, nem állatáldozatokat ajánlunk föl, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát az Új Szövetségben az áldozatok ugyanúgy működnek, csak más a tartalom, a működési dolog ugyanaz, csak már szellemi áldozatok ezek. Mik ezek az áldozatok? Ezt fogjuk most megnézni. Mik ezek az áldozatok is? Már nem templomba kell mennünk, mert a Szent Szellem templom a mi testünk, és ott tudjuk bemutatni az Istennel való kapcsolatunkban ezeket az áldozatot. És már nem kellenek papok, hogy közreműködjenek ebbe, mert azt mondja, hogy ti vagytok a választott nemzetség, mi vagyunk, a királyi papság, szent nemzet, az Isten tulajdonban vett népe, hogy hirdessétek annak tetteit. Tehát mi már önállóan meg tudjuk hozni ezeket az áldozatokat, nem kell a pásztorhoz, a papokat segítségül hívni, hogy oda vinne az ő áldozatot, hogy ő mutassa be. Mert már mindannyian egyetemesen pappá lettünk a megtérésünk után Jézus Krisztusban. Tehát szellemi áldozatokról van szó. Mik a fizikai áldozatok helyett a szellemi áldozatok? Ezt szeretném nektek bemutatni. Van vagy 8, 9 vagy 10 ilyen szellemi áldozat, amire tanít az Ószövetség. És ezek az áldozatok, amelyek kedvesek az Istennek, amelyek tetszenek neki, és amelyeket le fog reagálni, hogy jó illatú áldozatként, mikor fölmegy hozzá, akkor meg tudja áldani az embert, jó előmenetelt tud adni, jó szerencsésé tudja tenni az ő útját, és megsegíti azokban a kihívásokban, amiben benne van. Na nézzük akkor, mik ezek az áldozatok. Az első ilyen áldozat az Új Szövetségben az odaszánásnak az áldozata. Na mit akar ez? Róma 12.1-ben azt olvassuk. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Kiket? Titeket. Minket. Pál azt mondja, kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként. Tehát van buta, bölcstelen, és van okos Isten tisztelet. Mi az okos Isten tiszteletként? Szánjátok oda a ti testeteket. A ti testeteket. Élő és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek. Mit jelent a testünknek az odaszánása? A testünk nem szereti az Istennek a dolgait. A szellemünk mindig kész, de a tested nem kész. A szellemed kész, hogy imádkozzál. A szellemed kész, hogy betöltekezz Szent Szellemmel. A szellemed éhes az Isten szellemével a közösség után. De a tested reggel még álmos. Este már fáradt, nappal dolga van. A test nem kész arra. Nem kész arra. És mikor Jézus ott volt a Getsemáné kertben, a tanítványok teste nem volt kész. Olyan fáradtak voltak, kimerültek voltak. És az ima helyett inkább mentek és nagyot aludtak. Pedig ott dőltek el a dolgok. Abban az imában küzdötte meg Jézus a kereszthalált. De ők úgy elaludtak, mert a test nem volt kész. Tehát a testünknek az odaszánása az Isten előtt való áldozat. Mire kell odaszánni a testünket? A böjtre például. Az odaszánás nélkül én nem tudok böjtölni. Ha lazán kezdek el böjtölni, könnyen abba hagyom. Mert egy elkötelezettség kell. És az kedves és jó illatú áldozat az Isten előtt. Odaszánás, hogy elmenjek Isten tiszteletekre. Ma már némelyik embernél az is nagy szó. Azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. Az egy áldozat, hogy reggel fölkerek. Ahelyett, hogy egész dörölt az ágyba lennék. És a testemet elégíteném ki ezzel. Áldozat, jó illatú áldozat. Tehát az odaszánásnak az áldozata, a böjtre, az imára, a vírasztásra, a gyülibe való járásra, a szolgálatra, az Isten országának való cselekvésre, ez egy odaszánást igényel. Mi ez az odaszánás? Élő és szent áldozat, amely tetszik az Istennek. Ne fáradj bele a testedet megfeszíteni, és odaszánni az Istennek élő és szent áldozatul. Ne fáradj bele, mert ez tetszik az Istennek. Emlékszem rá, az egyik tesó mesélte, azt mondja, jaj, olyan nehéz napom volt, olyan nehezen keltem. Annyira nem volt kedvem sehova elmenni, és a gyülibe, jaj, már megint, és minek, nincs kedvem, inkább alszok. És egy nagyon komoly küzdelem volt benne. De utána eszébe jutott egy tanítás, és azt mondta, oké, akkor is fölkelek és elmegyek. Bár semmi kedve nem volt, a teste mindent csinált volna, csak azt nem, és elment, és utána beszámolt arról. Miután meghozta ezt a kedves áldozatot az Istennek, azt mondja, én egészen másképp jöttem haza. Mert a Szent Szellem úgy betöltött, fölfrissített, élő igét kaptam, kijelentést kaptam, mert az áldozat kedves volt az Istennek. Figyelj, áldozat nélkül nem működik az Istennel való kapcsolatod. És merjél ilyen áldozatokat meghozni. Tehát az odaszánás áldozata, ez az első. A második ilyen áldozat, a 2 Korintus 12-15-ben, mindegyikben csak egy igét említek, mert akkor tényleg hosszú ideig lennénk. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot. Mit mond Pál apostol? Megszokta. Én nagyon szívesen hozok áldozatot. Tudod, amikor áldozatot hozol, egy idő után ez az életed részévé válik. De ha nem hozod meg az áldozatot, akkor nagyon nagy harcba kerül. De azt mondja, én nagyon szívesen hozok áldozatot. Miért? Sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Na Pál már megismerte az áldozatvállalásnak a szerepét. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem, teszi fel a kérdést. Tehát mi ez az áldozat? Az önfeláldozó szolgálatnak az áldozata. Az egész életét oda tette Pál áldozatul az Istennek, hogy építse az Isten népét, hogy az embereknek prédikálja az evangéliumot. Az önfeláldozó szolgálatnak az áldozata. Enélkül egy gyülekezet se tud működni. Enélkül Isten országa nem tud működni, ha nincsenek olyan emberek, akik önfeláldozát, oda áldozzák magukat arra, hogy szolgálják az Istent. És nehogy azt higgyétek, hogy a szolgálat könnyű. Néha mondják nekem is, hogy ú, de jó, te apostol vagy. Mondom, ha tudnád, hogy milyen ár van mögötte, akkor lehet, hogy nem újonganál annyira. Ha tudnád azokat az áldozatokat, amiket meg kell hozni, azért, hogy az Isten országa tudjon működni. De áldozat nélkül nem tud működni a királyság. És becsüljétek meg azokat a szolgálókat, akik áldozatokat hoznak. Itt vannak már nyitás előtt, hogy készítsék elő a dicséretet. Itt vannak, hogy takarítsanak. Itt vannak, hogy szolgáljanak. És már mindenki hazament, még mindig itt vannak, hogy ők bezárjanak, hogy rendbe tegyenek mindent. Mert az önfeláldozó szolgálat nélkül nem tud működni az Isten királysága. De ez jó illat az Isten számára. És az a helyzet, van még egy titok. Minden áldozat, amit az Úrért teszünk, az nem csak a földön hoz áldást nekünk. hanem az mennyei jutalmat is szaporít. Az mennyei kincseket is gyűjt. És vigyázz, hogy ne csak földi kincseket gyűjtsél, mert ez a világ nagyon aktív abba, hogy minél több kincset begyűjtsön, hanem gyűjtsél mennyei kincseket is. És minden áldozat, amit meghozol, ami mögött ár van, befektetés van, idő van, komfortzónából való kilépés van, minden ilyen áldozat, az szaporítja a mennyei kincseidet, az szaporítja az örökségedet a mennybe. És én hiszem azt, hogy nekem is szép örökségem lesz a mennybe. És adja az Isten, hogy neked is, mindegyikünknek szép öröksége legyen, mert az áldozatok megalapozzák a földi örökségünket, és megalapozzák a mennyei örökségünket egyaránt. Menjünk tovább. Tehát ott önfeláldozott áldozat, szolgálatnak az áldozata, amit a Filippi 2.16-ban így ír le Pál, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába, sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is, ha hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájakkal. Mint egy illat áldozat, az egész élete egy áldozat volt. Ha olvastátok a Bibliát, mekkora árat kellett fizetni, hogy egy város bevegyen. Néha börtönbe került, néha üldözték, néha minden megverték, néha lenézték. A mindaddig, amíg eljutott oda, hogy a város legelismertebb embere lett, mert Isten fölemelte őt. De ehhez az úthoz mi vezetett? Ahhoz, hogy több ezer ember megtért egy városba. Mi vezetett ehhez az úthoz? Pál tudta, hogy rengeteg áldozat, néha az élete is veszélyben forgott. Rengeteg áldozatot kellett meghozni. Ahhoz, hogy az Isten országa hatalommal meg tudjon jelenni egy városba. Az önfeláldozó szolgálatnak az áldozata. És látom emberek, hogy mikor valamit tenni kell, úgy engedik azt az ötöt a gyüliből. Azt a négyet, ötöt, hatot, akik már megértették ezt és teszik. De figyelj ide, ha nem vállalod be az áldozatokat, akkor a földi örökséged nem tud felszabadulni teljességgel. A mennyei kincsek nem tudnak felszabadulni teljességgel. Menjünk tovább. A harmadik ilyen szellemi áldozat, amit az újszövetségi egyházban az Isten előtt kedves áldozat, a Filippi 4.15-20 fogalmaz meg. Az Isten embereinek segítsésének áldozata. Na, ez egy elég egyedi áldozat, de erről is benne van a Bibliában. Ha erről nem beszélek, akkor nem hirdetem az igét teljességgel. Az van megírva Filippi 4-ben. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, a filippiekkel nagyon-nagyon szívszerinti kapcsolata volt Pálnak. Nagyon szerették Pált. Ismerték a szívét. És a filippiekkel azt mondja, hogy az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban. Pál sok gyülekezetet alapított. De a filippi gyüli volt az, amivel olyan közeli, szívszerinti kapcsolatban volt. Ahol legjobban szerették Pált, és Pál is nagyon szerette ezt a gyülit. És ez hogy jött elő? Azt mondja, az ajándékozás és elfogadás tekintetében, hogy Pál megáldotta a gyülekezetet a szolgálatával, és a gyülekezet megáldott őt anyagilag, hogy az ő szükségeire legyen pénz. És így olvassuk. Azt mondja, egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatba, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Pál, mikor szolgált más gyülekezetekbe, a filippi gyülekezet küldött, utalt a számlájára. Küldött nekik pénzt. Nem azért, mert Pál kívánta volna, mert ő az Isten gondviselésébe bízott. De a filippi gyülekezet ismerte az áldozatnak ezt a szerepét. És azt mondja, hogy reagálta le ezt Pál? Ami tőletek jött, olyan kedves illatként, kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Amikor az Isten embereit, akik letették az életüket az Isten királyságába, és nem az üzlet, meg minden más van először az életükbe. Azt mondja, hogyha az Isten embereit megsegíted, megtámogatod, az tetszik és kedves az Istennek. És az jó illatú áldozat. És én hálát adok az Isten, most nem tudtam volna ki Afrikába kimenni, ha ilyen áldozat nem lett volna valaki részéről az életembe. Ez tetszik az Istennek. Tehát becsüljétek meg az Isten embereit. mert ez az áldozat az Isten felé való ajándék. És így folytatja, hogy az tetszik az Istennek. És mi lesz ennek a gyümölcse, amikor az Isten embereit megbecsülitek, és áldozatokat vállaltok az Isten embereiért. Mert amikor az Isten embereiért hoztok áldozatot, az Úrnak kedves, tiszta és jó illatú áldozatot hoztok. És azt mondja, hogy néz ez ki? És ennek mi lesz a gyümölcse? Azt mondja Pál, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Amikor a gyülekezet Isten népe, a maga lehetősége szerint áldozatot hoz az Isten embereiért, azt mondja, az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Ez az áldozat kedves lesz az Istennek. És a vége pedig így végződik, a dicsőség pedig az Istenünké, és a mi atyánké. És ebben megdicsőül a mi atyánk. Tehát az odaszánás áldozata, az odaszánt szolgálat áldozata, az Isten embereinek a támogatásának áldozata, mind a három áldozat kedves az Istennek. Menjünk tovább. A következő áldozat, amit az Új Szövetségben olvasunk, a Zsidó 13:15-16-ban van. De ne, itt van, ez csak egy. De körülbelül 50 ígét tudnék még mondani. Tudtok még picit figyelni? Gyertek kicsit, álljunk föl, kicsit frissítsük fel magunkat, álljunk föl egy picit, jó? Ezt azért már végigmondom, még van néhány áldozat, kicsit mozgass meg a testrészeidet, hogy a friss vér kijusson az elmédbe, és utána folytatjuk még néhány mondat erejéig, jó? Foglaljatok helyet. Tehát a következő áldozat a dicsőítés és a megvallásnak az áldozata. Zsidó 13:15-16. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor. Mi a dicsőítés? Tamás, mi a dicsőítés? Áldozat. Áldozat. Néha érzitek az áldozatot? Ki áll a dicséret vezető a gyüli elő? Dicsérjük az Urat. Jaj, olyan fáradt vagyok, föl kell állni, nyűgös vagyok. A tested nem reagál azonnal. Sőt, az ellenkezőjét akarja. Áldozat, fölállni, elindulni, teljes szívvel tenni. Nagyon szeretek Afrikába dicsőíteni, mert azok tudnak dicsőíteni. Ott olyan aktív mindenki, hogy úgy kell leállítani őket. Ott úgy kell leállítani őket. Még a táncolva mennek a gyűjtés kosárhoz is. Mert az Istennek a dicsőség annyira bennük van, annyira fejlett a mozgás kultúrájuk, hogy az dicsőítés a számukra az egész lényüket odaadják az Istennek, mint áldozatként. Tehát a dicsőítés áldozata, azt mondja, általa vigyünk dicsőítés áldozatát. Mikor? Mindenkor. Ez bármikor megtehetjük, otthon, amikor vezetsz az autóban. Nagyon szeretem dicsőítést hallgatni, bár a CD már elromlott sajnos, de nagyon szeretem, mikor kocsiba vész, és vezetsz, és megy a dicséret, és be tudsz kapcsolódni a mennybe. Vigyél dicsőítés áldozatát az Istennek. Pál apostol vitte a dicséret áldozatát. Mikor? Amikor a teste abszolút alkalmatlan volt rá. Mikor be volt zárva a Filippi börtönbe, a keze lába le volt bilincselve, és meg se tudott mozdulni, szét volt verve a háta. Hát ha valakinek nincsen kedve dicsőítés áldozatát vinni, akkor ez egy abszolút ideális pozíció arra, hogy a dicsőítés áldozatát ne vigye. De Pál mit csinált? Éjfélkor elkezdte az Urat dicsőíteni. Úgy, hogy nem tudta felemelni a kezét, mert bele volt zárva a kalodába. Úgy, hogy nem tudta kiegyenesíteni magát. Elgémberedett, elzsibbadt a háta. Tehát ebbe volt egy komoly áldozat. És mit ment fel a börtönből, a bezárt, összevert Páltól, ment fel a jóillatú áldozat. És amikor az atya megérezte ezt az áldozatot, abban a pillanatban mit mondott? Ezt nem tűrhetjük tovább. Ez nem mehet így tovább. És hatalommal szólt. És az egész filippi börtön megrepett. A kalodák szétes. A bilincsek szétestek, mert tetszett Istennek a jóillatú áldozat. Mert kedves volt az Istennek a jóillatú áldozat. Ehelyett a mai ember mit csinál? Ha baja van, problémája van, áldoz a panaszkodásnak, áldoz a keserűségnek, áldoz mindenféle negatív dolognak. De tudod, mi arra vagyunk teremtve, hogy jóillatú áldozatot vigyünk az Isten elé. És Pál megtette ezt, és jött az isteni reakció, egy nagyon radikális, egy nagyon valóságos reakció. És Pál az összevert, az összekötözött Pál, hirtelen már ott látjuk, hogy már nem a börtön parancsnok a főnök, hanem az Isten embere határozza meg, hogy mit kell csinálni. És mondja a börtön parancsnoknak, ne öld meg magad, az az út az nem jó út, a pokolba vezet, gyere tér meg, hozd a családodat is, és emeltessék fel az Istennek a dicsősége. És tudod, amikor az áldozatokat meghozod, Isten fölemel téged a hatalomnak a pozíciójába, fölemel téged, hogy nem a körülmények áldozata leszel, nem az emberek hülyeségeinek az áldozata leszel, hanem fölemel téged abba a pozícióba, hogy te tudod az Isten igazságát szerint Ez fontos, Isten igazsága szerint meghatározni az eseményeket és a körülményeket. És jött a városvezetők, akik bezárták Pált, és más helyzet került. Már nem a városvezetők dirigáltak, hanem Pál azt mondta, gyertek csak ide, kérjetek bocsánatot, addig nem megyünk sehova, amíg ezt a konfliktust nem rendezzük. És a városvezetők nem tudtak más tenni. Látták, hogy ott megjelent az Isten dicsősége. Honnan indult ez? Egy kőkemény áldozatból. Aminek ára volt testileg, Pálnak se volt kedve ott dicsérni az Istent. De az áldozat megvolt. És Isten felemelte őt egy új pozícióba. Ezt én már sokszor tapasztaltam az életemben, amikor ilyen nehéz helyzetekben elkezdem az dicsőítés áldozatát odavinni. Az Úrnak. Mint az a hadsereg, aki szembeállt egy túlerővel. És hogyan győztek a hadsereg fölött? A dicséret áldozata. A sereg előtt ment egy dicsőítő csoport. És a győzelemnek az énekeit énekelték. Egy vesztes helyzetben. A győzelemnek az énekeit. És ez az áldozat olyan kedves volt az Istennek, hogy az a kis hadsereg, az a gyenge, erőtlen csapat mellé odaállt a mennyei hadsereg. És amikor az Úr harcol valakiért, ott nincs az az ellenfél, aki meg tud állni. Mert megértették a dicséret áldozatának a lényegét. A dicsőítés az nem egy formalitás, meg így szoktuk az Isten tiszteleten. Meg ez a rendje, a dicsőítés az egy jó illatú áldozat. Ha tiszta szívből jön, ha értjük ennek a lényegét, az Istenhez való közeledésünknek a része. De tovább megy még. Zsidó 13:15-16 általa vigyük Isten elő a dicsőítés áldozatát mindenkor. Azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. A másik áldozati forma a megvallásnak az áldozata. A megvallásnak az áldozata, aminek a gyümölcséből fogunk jól lakni. Azt mondja, hogy áldás és átok van a szájnak, a nyelvnek a hatalmába. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcséből lakik jó. A megvallásnak az áldozata. Mit jelent a megvallásnak az áldozata? Az azt jelenti, hogy amit az Isten igéje mond rólad, azt kimondod, magadévá teszed. Az azt jelenti, hogy amikor bajba, szükségbe vagy, megvallod folyamatosan, hogy bízol az Úrban, és számítasz az Istennek a segítségére. A megvallásnak az áldozata. Az kedves az Isten előtt. Ezért gyakoroljad azt. Mert a testi ember miben különbözik a szellemi embertől? A testi ember azt beszéli ki, amit érez, amit gondol. Hát egy rossz helyzetben, egy nehéz helyzetben, egy beteg helyzetben, egy szükséghelyzetben mit gondol a testi ember? Rossz dolgokat. És a testi ember ezeket a rossz dolgokat mondja ki magából. Ez lesz az ő megvallása. De a szellemnek az embere, az Isten embere nem azokat mondja ki, amit gondol, amit érez, amit mond, hanem azt mondja ki, amit az Isten igéje mond róla. Amit az Isten igéje mond róla. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. És ez a megvallás, ez kedves lesz az Istennek. Ez tetszeni fog az Istennek, és áldást hoz az embernek. Tehát az Új Szövetségben az ötödik áldozat, vagy hanyadik volt ez? Ötödik. Ez külön. Ötödik, a megvallásnak az áldozata. Használd ezt. Most fogunk a gyülibe erről tanítani, hogy a napi megvallások, és nagyon fontos ez, hogy a megvallásod az Isten igéjével összhangban lévő beszédek legyenek. Na menjünk tovább, mert mindegyikről lehetne egy órát beszélni minimum. Tehát a dicsőítés és a megvallás áldozata. A következő... Én külön venném, mert valamikor... Mert más, a dicsőítés az énekben, új énekben, szellemi énekekkel dicséred az Urat. A megvallás az más, ahhoz nem kell zenekar, azt tudod, mondjuk a dicsőítésre se kell mindig zenekar, de tudjuk anélkül is, a megvallásnak az áldozata. Folytassam? Nekem a következő Isten tiszteltem csak 4-kor lesz itt, úgyhogy ráérek. Menjünk tovább, de lassan a végére érünk, még van vagy 4-5. Ilyen szellemi áldozat, ami az Új Szövetségben van. A Zsidó 13:16 azt mondja itt Pál apostol a jótékonyságról, az adakozásról el ne felejtkezzetek. Mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Itt van a következő áldozat, a jótékonyság és az adakozás. Mi a kettő közötti különbség? A jótékonyságnak az iránya, amikor embertársadon segítsz. A gyülekezetben lévő testvéreken segíts, a szomszédodon, a barátodon, az elesetten segítesz. Az egy jó illatú áldozat. Mit mond róla az ige? Hogy el ne feledkezzetek erről, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Figyeljetek, ha valamilyen áldozatban gyönyörködik az Isten, annak mindig az lesz a vége, hogy te is fogsz gyönyörködni abban, amit az Isten tesz az életedben. Amen. Amikor gyönyörködik egy-egy áldozatban az Isten, azt mondja, a jótékonyságnak az áldozatáról ne felejtkezzetek el, mert hajlamos az ember csak magával foglalkozni. Minden olyan áldozatot meghozni, ami ő magáról szól. A jótékonyság az nem rólad szól, az a másiknak a segítségéről. De erről 100 ige van a Bibliában, ami megígéri, hogyha te nyitott vagy arra, hogy másokat segíts, az Úr is fog segíteni neked, amikor te bajba kerülsz, szorult helyzetbe kerülsz, negatív helyzetbe kerülsz. És minden áldozat egy magvetés is, és amilyen magokat veszünk, olyan a dolgokat fogunk aratni. Tehát a jótékonyságnak az áldozata, ez egybe van, ezt is lehetne külön, de nem akarom már ragozni, és az adakozásnak az áldozata. Mit jelent az adakozás? Az adakozásnak az áldozata. Amikor a persely körbe van hordva, vagy előre lehet menni adakozni. Nem másról szól a történet, hogy a gyülekezetben bátorítást kapunk arra, hogy hozzunk jó illatú áldozatot. Ami szívünknek a hálájából, az Isten gondviseléséből. Ez nem egy liturgikus dolog, amit megszoktunk és így csinálunk. Tudatosíts magadba, ez egy áldozat. És most itt többen mutattatok be áldozatot. Én is rendszeresen bemutatom ezt az áldozatot az Úrnak, hogy adakozom. És ez az áldozat, a tized, az az első zsenge, az nem az utolsó, nem hogyha marad, majd fizetem, hanem minden pénz, ami bejön, az az első, mert ezzel kommunikálod, hogy az Úr az első az életedbe, és a legjavát az Úrnak adod. De sok ember nem értette meg, és nem gyakorolja a tizedet, nem hozza meg ezt az áldozatot, és az ő növekedésének egy jelentős részét elveszíti. Értetek engem? Elveszíti a növekedésének egy jelentős részét. Az adakozás és a tized, az egy jó illatú áldozat. Hogy olvastunk itt? Mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr gyönyörködött ma az áldozatodba. És ebből lesz eleség az én házamba, azt mondja az ige. Ebből tud működni a gyülekezet. Ebből tudjuk kifizetni a költségeket. Ebből tudjuk a pásztort, hogyha van főállású szolgáló. És satöbbi, satöbbi. Tehát ezekben az áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek áldozatot hozó gyülekezet. Ne szokjátok meg azt, hogy a pásztor meg van egy-két ember, aki rendszeresen áldozatokat hoz, a többi meg élvezi annak a gyümölcsét. Mert az, aki áldozatokat hoz, az tovább fog növekedni. Aki pedig nem hoz áldozatokat, az nem tud növekedni. És a te áldozatodra is szüksége van az Istennek. A te áldozatodat is meg akarja áldani az Isten. Ne szokd meg azt, hogy van egy-két ember, aki rendszeresen áldozatokat hoz az Istennek, hanem te is legyél áldozatvállaló, Isten embere, aki megértetted, hogy az Istennel való kapcsolatodban ez meghatározó. Menjünk tovább, mert túl hosszú leszek, és be kell fejeznünk. Tehát a karitatív, a jótékonyság és az adakozásnak, a tizednek az áldozata. És hogy ezt jó szívből tegyük. És aki ezt teszi, úgy olvassuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát aki ezt jókedvből, jó szívből, hitből teszi, vetőnek a hitével, az mit csinál? Az az Istennek a szeretetével találkozik. Az Úrnak a jó áldásával találkozik. Na, menjünk tovább. De még itt csak kiírtam egy igét a Lukács 21-ben. Azt mondja, hogy amikor a özvegyasszony adakozik, azok ugyanis ugye voltak gazdagabbak, akik az áldozati ajándékaikat teszik a persejbe, és voltak a szegényebbek, akik kicsit tettek. De nem az a lényeg, hogy mennyit tettél. Mert a gazdagnak az ő gazdagsága szerint való áldozatot kell meghozni. A szegénynek az ő szegénysége szerint. Annak az özvegyasszonynak az az egy kis galamb, az volt az összes pénze. A gazdag észre se vette volna. Tehát amilyen szinten vagy, egy a lényeg, hogy legyen benne áldozat. Mindegy, hogy mennyi, egy gazdag ember hoz mondjuk 1 millió forintot adományba, de lehet, hogy észre se veszi. Nem fog neki hiányozni. Az áldozat? Az nem biztos, hogy olyan nagy áldozat. De lehet, hogy hoz valaki mondjuk 1000 forintot, de ez volt az utolsó, amit abban a hónapban mozgósítani tudott. Lehet, hogy nem volt már, nem tudta pontosan, hogy jövő héten mit fog enni. Abban egy komoly áldozat van. Tehát nem az a lényeg, hogy mi és mennyi, hanem az Isten a szívet nézi, és az, hogy legyen benne áldozat. Legyen benne áldozat, amiről lemondasz, amit elengedsz az Istennel való kapcsolatadért. Értitek? az Úr másképp gondolkozik. És ezért mondja, hogy az a feleslegből adott, a feleslegből való adás is áldás. Csak az egy alacsonyabb szintű. Van, aki a szükségből ad, az is egy áldás. Aki mindent odaadott, az volt a legnagyobb áldozat. Tehát ez a három szintjével találkozunk itt. Na menjünk tovább. De érdekes, hogy itt külön említi, ezért én is külön írtam fel a tizednek az áldozatát, az Ámos 4:4-ben. Azt mondja, hozzátok reggelenként áldozataitakat, harmadnapra tizedeiteket. Tehát a tized adakozás egy áldozat. Már erről beszéltem úgy, hogy már menjünk is tovább. Ezért ehhez az áldozathoz, és azt mondja az ige, hogy hozzátok be. Te behozod ezt az áldozatot? Bármilyen pénz hozzám jut, én soha nem költök el egy fillért se addig, még a tizedet nem teszem félre. Mert én tisztelem ezzel az Istent. Neki nincs szükség a pénzemre, hát minden az övé. Nekem van szükségem erre az áldozatra. Az engedelmességnek az áldozatára. És megmondom őszintén, ez annyira beépült az életembe, hogy nekem lelkiismeret furdalásom van. Már lelkiismereti gondot okoz, hogyha valami bevétel jött az életembe, és nem tettem oda Istennek, mint jó illatú áldozatot. De látom, hogy néha milyen nagy szabadságban vannak emberek ezen a területen. Azt mondja a Mikás, hogy meglopjátok az Istent. Én nem akarok lopni, mert aki lop, az rossz magot vet el. A lopás magjából mi jön elő? A taratás mindig több, mint amit elvetettünk, hogy még többet lop tőled az ellenség. Egészségügyileg, szellemileg, pénzügyileg, kapcsolatilag, minden területen. És ezért a tized áldozat az egy nagyon fontos áldozat, ami kedves az Istennek, ami tetszik neki. Ezért, hogyha nem jössz ki a pénzedből, vizsgáld fölül, mert a 90% Isten áldásával sokkal több, mint a 100% áldás nélkül. És ez a jó illat kell ahhoz, hogy az Úr beindítson dolgokat. Ugyanis vannak dolgok, amiket Isten ingyen kegyelemből odaad. Tied. De vannak dolgok, amik feltételhez vannak kötve. És csak akkor jut át az életedbe, ha engedelmeskedsz azon a területen az Isten beszédének. Mondjak egy párat ilyet, tele van a Biblia. Tiszteld apádat és anyádat, hogy jó legyen dolgod, és hosszú ideig élje földön. Feltételhez van kötve a jó dolog, és a hosszú élet titka. A hosszú élet titka, hogy tiszteled a tekintélyeket. Azt mondja, a tized is ilyen. Hogy vannak áldások, amit megkapsz ingyen kegyelemből. De vannak áldások, ami akkor lesz a tied, hogyha engedelmességbe jársz ezen a területen. És megéri. Én 25 éve vagyok ebbe. Nem hiányzik, az semmit nem hiányzik. Sokkal több jött be helyette. Az Isten kegyelmeképpen sokkal több jött be helyette. Sokkal többre jutottam helyette. A tizednek az áldozata. Hadd mondjuk a következőt, ami Sanyi testvér beszélt erről, ezt azért is tartom fontosnak. A Máté 5:22-26. Én pedig azt mondom nektek, aki haragszik atya fiára. Tudom, ez nektek nem szólt, és soha nem szoktatok senkire haragudni, senkivel veszekedni, senkivel konfliktusba kerülni. Így van? De ha időnként ez előfordul, mert nincs olyan ember, akinél időnként nem fordul elő. Amikor én megházasodtam, viszonylag gyakran előfordult ez, mert elég két erős személyiség még összegyúrta az Isten, elég sokat haragudtunk egymásra, veszekedtünk, vitatkoztunk. Ma már, hál' Istennek, nagyon ritkán fordul ez elő, mert már összecsiszolódtunk. De azt mondja, haragszik valaki valakire, hogyha konfliktusba kerül, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. És utána mit mond? Ebben az esetben nem olvasom az egész igét, mert elment az idő. Ha tehát az áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hogy ott hagyd ott az ajándékodat. Tehát, hogyha mész a gyülekezetbe, és áldozati ajándékodat, mi az áldozati ajándék, amit a gyülibe megteszel? Akár a dicséretnek az áldozata, akár a megvallásnak az áldozata, akár az odaszánt szívnek az áldozata, akár a tizednek az áldozata, akár a jótéteménynek az áldozata, amiket soroltunk. Amikor ezeket az áldozatokat viszed, azt mondja, ne vidd addig az oltárhoz, amíg ezt a haragvó kapcsolatot le nem rendezed. Ne úrvacsorálsz addig, amíg meg nem bocsájtasz. És így folytatja tovább. Hagyd ott az áldozati ajándékodat, nem azért, mert az rossz az az áldozat. Az szükséges, az jó, az kedves lesz az Istennek. De ne úgy, hogy a szívedben konfliktus van, harag van, megbocsájtatlanság van. És azt mondja, menj és békülj ki előbb az atyád fiával. Békülj ki a feleségeddel, a testvéreddel, a rokonoddal, a barátaiddal. Békülj meg velük, bocsáss meg nekik, és utána tér vissza, és vidd az ajándékodat az Isten elé. Mert haragvó szívvel nem tiszta az áldozat. De hát ez a megbocsájtásnak az megbocsájtásnak az áldozata. Megbocsájtani nem mindig egyszerű. Mikor jó alaposan megbántottak, megloptak, megsértettek, több millió forintodat lehúztak, ahogy hallottuk a bizonságban. Nem olyan könnyű elengedni. De ez egy áldozat. És hallottátok a Sanyi testvértől, hogy ez az áldozat, ami több millió forintjába került neki, ez akaratlanul őt meglopták, de számára ez nem lopás volt, egy vetés lett. Mert a megbocsájtásba elengedte. Komoly áldozat volt mögötte. Mennyit kell dolgozni? Mennyit kell üzletelni több millió forintért? Sokat! De ez az áldozat oda került. A megbocsájtással. És kinőtt belőle egy csomó jó dolog. Azt szinte sorolta, hogy mennyi jó dolog nőtt ki belőle. Mert az Istennek tetszett ez az áldozat. És azt mondta, hogy Sanyit megáldom. Újabb anyagi lehetőségeket nyitok. Újabb bizniszkapukat nyitok neki. Megáldom egy jó feleséggel. Megáldom gyermekkel. Megáldom szellemileg, hogy megismerje az Urat. Megáldom, hogy tudjon előre menni minden területen az életébe. Mert egy áldozat, ami több millió forint volt. Volt ára. Az kedves volt az Istennek. De ez az áldozat nem ért volna semmit, ha nem lett volna megbocsájtó szív mögötte. Tehát a megbocsájtásnak, az elengedésnek az áldozata, ez is egy szellemi áldozat, amit hozzál és gyakoroljál, mert ebből áldás jön. A következő az utolsó előtti, az utolsó előtti, 1 Sámuel 15-22-ben az engedelmességnek az áldozata. Azt így fogalmazza Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Az engedelmességnek az áldozata mit jelent? Néha nem könnyű megtenni dolgokat az Isten igéje szerint. Nem könnyű, mert könnyebb lenne paráználkodni. De mivel az ige azt mondja, ezért bele lépsz az Istennek a rendjébe. Ez egy áldozat. Fiatalok, hozzátok meg ezt az áldozatot. Mert ezután a sok jó gyümölcsöt fog teremni az életetekben. Az engedelmességnek az áldozata. És nagyon sok területen ez megjelenik. Menjünk tovább. Az Isten szeretetének az áldozata. Hóseás 6:6. Azt mondja, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, mint égő áldozatokat. A Márk 12-ben Jézus így fogalmazza. Ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes eremből, ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az, mint véres áldozat. Tehát amikor a szeretetnek a cselekedeteit, beszédeit szólod az Istennel, az emberekkel való kapcsolatodban, az egy jó illatú áldozat az Isten számára. Az tetszik az Istennek, ami lehozza az ő áldását. És az utolsó előtti, a Zsoltárok 51, az Isten előtt a töredelmes lélek, az kedves áldozat. A töredelmes és a megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építs fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat. A következő áldozat, ami az Új Szövetségben is érvényes, mi ez? Nem a kemény szív, hanem a töredelmes szív, a megalázkodott szív, a megalázkodott szívvel mondott imák, a megalázkodott szívvel mondott Istenhez való közeledések. Azt mondja, a töredelmes szív az egy kedves áldozat az Isten előtt, ami tetszik az Istennek. Sőt, így fogalmazod, egy kedves áldozat, nem fogod elutasítani, nem fogod megvetni. Amikor össze van törve a szíved, akkor mehetsz az Istenhez. Mert az egy kedves áldozat lesz, és nem fogsz elutasítatni, hanem tetszeni fog neki. És mi lesz a gyümölcse, hogy jót fog tenni a Sionnal, fölépíti Jeruzsálem kőfalait, a töredelmes szívnek a gyümölcse az lesz, hogy az Úr jót fog cselekedni veled. És fölépít téged, megerősít téged, és tovább viszi az életedet. És eljutottunk az utolsóhoz, lehet, hogy még van egy-kettő Bibliában, de talán az egész nagy rész sikerült azért fölölelni. A Zsoltárok 141:1-2-ben. Azt mondja, jusson eléd imádságom, mint illatáldozat. Az ima számtalan helyen a Bibliában azt mondja, olyan, mint az illatáldozat. A Jelenések könyve mondja, hogy mikor imádkoztak, dicsőítettek, fölszállt, mint jó illat, beleszállt a kehelybe, megtelt a hekehely, kiborította Isten, és áldást adott a földre. Tehát az imádság az áldozat. És nézzétek, ez áldozat. Én ma reggel... Tegnap este nagyon későn jöttem haza, mert egy regionális alkalmunk volt. Észak-Magyarországon szolgáltunk, olyan fél 11 felett 10 után indultunk, még akkor beszéltünk is telefonon. Reggel nem volt kedvem fölkelni imádkozni. Nem volt kedvem. Ó, én olyan fáradt vagyok. De tudtam, hogy ma még szolgálok itt, szolgálok délután, nekem szükségem van a Szent Szellemre. És a családom aludt, én reggel fölkeltem, megfeszítettem a testemet, és kimentem, van egy tó, ahol szoktam imádkozni, úgy közben, hogy elindultam felétek, és ott egy órát kerestem az Istent. Az ima az áldozat. Az áldozat. Amit gyakorolnunk kell. Persze utána az ember fölfrissül, megéled, a test is igazodik, és elkezd engedelmeskedni. Hozd meg ezt az áldozatot. Figyeljetek, be is fejezem. Tehát 12 áldozatról beszéltünk. Nézzük meg, hogy mi volt ez a 12. Csak hogy az emlékeztetés által ismételjük. Az odaszánás, a testünk odaszánásnak, a szellemi áldozata, akár bőtre, akár az imára, akár a szolgálatra. Az önfeláldozó szolgálatnak az áldozata. Ez volt a második. Az Isten embereinek a segítésének az áldozata, ami tetszik az Istennek. A következő áldozat, a dicsőítésnek az áldozata. A megvallásnak az áldozata, ami tetszik az Istennek. És ez volt a hatodik példánk pedig, mi volt? A jótékonyságnak az áldozata, amikor embereknek segítünk, és az adakozásnak az áldozata, amikor az Isten tiszteljük meg a mi adományainkkal. Ez tetszik az Istennek. Ez volt, ha jól emlékszem, a hatodik. Köszönöm. És a következő a tizednek az áldozata, amivel kifejezzük, hogy az Úr az első az életünkbe. A következő a megbocsájtás elengedésnek az áldozata, ami tetszik az Istennek. Ez volt, nem is tudom, hanyadik. A nyolcadik, köszönöm szépen. És az engedelmességnek az áldozata. Ez volt a kilencedik, a tizedik, az Isten szeretetének az áldozata. És a felebarát szeretetének, ugye ez így egy csomagban van itt. És a tizenegyedik volt a töredelmes és a megtört szívnek az áldozata. És a tizenkettedik, az imádság jóillatú áldozata. Ámen! Ez tetszik az Istennek. És ne felejtsd el, ezzel fejezem be, hogy az áldozatnak ára van. Pénzben, energiában, kilépésben, a test megfeszítésében, odaszánásban, időben, befektetésben. De ezt az árat fizesd meg, ha szereted az Urat, a te Istenedet. Isten ebből látja, hogy mennyire szeretjük őt, hogy milyen mértékű a mi áldozatvállalásunk. Haló? Mert könnyebb azt mondani, hogy ó, mennyire szeretlek, Uram, de az áldozatvállalásod minimális. Az Isten annak fog hinni, hogy mekkora az áldozatvállalásod. És tudja, hogy te csak szavaiddal szereted őt. Ha az áldozatvállalásod mértéke fejezi ki az Isten iránt való szeretetednek a mértékét. És legyen ez tiszta, ez jó illatú. És csak annyit vállalj áldozatot, ami mögött élő hit van. Amihez nincs hited, még ha bátorítanak is rá, ne tedd meg. Mert az nem kedves az Istennek. Akkor felesleges idő, pénzkidobás. De amihez hited van, azt tedd meg, mert abból jó illatú áldozat jön elő. És légy áldozatkész, áldozatokat vállaló ember. És ennek a gyümölcsei meg fognak jelenni a földön, és meg fognak jelenni majd a mennyeknek az országában is. Ámen.